Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és én reggel megígértem édesanyámnak, hogy külön köszönteni fogom őt. Faragó Csaba református lelkész vagyok, és a Dunaharaszti református gyülekezetből jöttem. Édesapám is lelki pásztor volt. Nagyon vártak már, hogy megérkezzek 5. fiúgyermekként, és a 6 gyermekes családban azt el kell mondanom, hogy 5-en vagyunk fiúk. A gyerekkoromnak az egyik fő jellemzője az az volt, hogy sok testvérem van, és én nagyon-nagyon hálás voltam mindegyikért, a nővéremre, bátyáimra mindig fölnéztem, és figyeltem őket, hogy mik azok a dolgok, amikről beszélnek. Voltak olyan aranyosak, hogy sokszor leereszkedtek hozzám kisebbhez, meg hozzánk, mert még van egy öcsém, úgy beszélgettek velünk, és ez nekem sokat jelentett. Másrésztről nyilván miután édesapám is lelkipásztor volt, már az Úristen mellett van, gyerekkorunktól kezdve mi a gyülekezet közösségében nőttünk föl, és soha számomra nem volt kérdéses az, hogy van-e Isten. Az egy teljesen természetes dolog, hogy van, hogy imádkozunk-e hozzá, teljesen természetes, hogy igen, tesszük, vagy hogy megyünk-e Isten tiszteletre, mert teljesen természetes az, hogy ha a vasárnap megszólal a harang, akkor nekünk ott a helyünk a templomban.
Mikor jött el az idő, amikor sajátjának mondja a hitet, személyessé vált az Isten kapcsolata?
Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is az enyém volt, mert hogy nem pusztán azért imádkoztam, mert hogy erre tanítottak, vagy nem pusztán azért mentem el Isten tiszteletre, mert menni kellett, hanem ott volt benne az, hogy Isten az imádságaimat meghallgatja, és ha ő azt mondja, hogy szenteld meg a nyugalom napját, akkor elvár a templomba. Gyerekként emlékszem, hogy sokszor volt, hogy amikor felnőtt Isten tiszteletre mentünk, akkor nem mindig tudtam én az igehirdetésnek a menetét követni, hanem megszólalt a lelkipásztor, és egy ponton én elkezdtem mindenféle más dolgokon gondolkodni. Aztán azt mondta, hogy ámen, és akkor én szomorkodtam, hogy hát itt ültem az Isten tiszteleten, de fogalmam sincs, hogy most miről volt szó. De a végén mindig az volt, hogy de a lelkész úgy bocsát el bennünket, hogy megáld, és akkor az volt bennem, hogy na hát, ha másért nem, akkor ezért az áldásért már érdemes volt eljönni. Szóval a hit ilyen szempontból valahol mindig is ott volt bennem, de valóságban élő hitté akkor változott, amikor egy táborban egy fiatal ember bizonyságot tett arról, hogy az ő életében Jézus Krisztus ott munkálkodik. Olyan valóságosan mondta ezt az én korosztályom beli fiatal, hogy az nekem ott hirtelen egy ilyen ráébredés volt arra, hogy Jézus Krisztus él, akkor őt meg lehet hívni az életembe. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem mintha korábban én erről nem hallottam volna, de talán akkor és ott én jobban nyitott voltam arra, hogy meghalljam attól a korombéli fiataltól, aki éppen ott beszélt erről a teljes természetességgel. Szóval, amikor én ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy ha ez így van, és ez igaz, tudtam, hogy igaz, akkor én kész vagyok Jézus Krisztus elé leborulni, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, Téd a szívem és az életem, gyere, és akkor kezd el a munkád bennem. 17-18 éves voltam ekkor. Elmondtam az én imádságomat, és azt vártam, hogy akkor majd biztos jönnek az angyalok, és megemelnek, fölemelnek, és valami nagyon különleges dolgot fogok átélni, de nem történt semmi ilyesmi. Úgyhogy némiképpen volt bennem egy csalódás, de én amit gondoltam, azt komolyan gondoltam, és az Úr Jézus pedig világosan megígéri, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hívásomat, és megnyitja az ajtót, akkor én bemegyek hozzá. Így is tett. És én akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire meghallgattatott, és itt valami új kezdődött, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem ugyanúgy működök már, mint korábban. Például, hogy egy tinédzser, 17-18 éves fiatalember azért felesel a szüleivel. És ebből én nem csináltam soha ügyet. Persze feleseltem. De azután, hogy Krisztus elkezdett munkálkodni az életemben, azt vettem észre, hogy ez engem bánt. Nekem ez így nem jó. Lelkiismeret furdalásom van, hogy tiszteletlen vagyok a szüleimmel. Ez volt talán az első jel, hogy igen, itt elkezdődött egy új élet, egy krisztusi élet, és aztán nyilván utána sok minden egyéb más jel is csatlakozott, ami már arról szólt, hogy valami megszületett bennem, és ez növekszik.
És hogyan jött a lelkészi hivatás gondolata?
Én először a fejemet arra adtam, hogy Krisztussal akarom járni az életemet. Kerestem az ő útját. De arra én nem gondoltam, hogy én lelkész leszek. Egyrésztről, mert hogy én alapvetően nem olyan lelkész típus vagyok. Gondolataimban olyan volt, hogy a lelkész típus az olyan, aki szeret a tudományos életbe benne lenni, könyveket bújni, elmélyülni, gondolkozni, és sokat tud beszélni. Én meg nem ilyen vagyok. A mai napig nem ilyen vagyok, bár azért az Úristen nyilván sokat formált, hogy alkalmassá tegyen engem újra és újra a lelki pásztori szolgálatra. Én mozogni szerettem. Nekem az volt a vágyam és az álmom, hogy én majd testnevelés tanár leszek, és miután hitre jutottam, és Jézus Krisztus elkezdett bennem munkálkodni, én azért imádkoztam, Uram, add meg, hogy fölvegyenek a testnevelés szakra. És föl is vettek, és megadta az Isten ezt a lehetőséget. Igen, ám csak amikor ott voltam, azt vettem észre, hogy itt minden adott, hogy jól érezzem magam, azt csinálhatom, amit szeretek, és mégsem érzem jól magam. Mégsem vagyok a helyemen. És miután már nekem a hitre jutásom előtt az életgyakorlatom volt, hogy minden nap olvastam a Bibliát, mert keresztapám ötödikes koromban ajándékozott nekem egy Bibliát, és beleírta azt is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Én úgy gondoltam már ötödikesként is, hogy hát ha minden nap eszem, akkor lelki táplálékként hozzátartozik, hogy a Bibliát is olvasom, ha értem, ha nem. Aztán, amikor hitre jutottam, ez a dolog megmaradt, és nyilván azt éreztem ott a testnevelés szakon, hogy itt valami nincs rendben, és közben azért úgy megszólított engem az Isten, hogy van egy ilyen ige Bibliában, az ember tervezi el az útját, de az Isten az, aki oda vezeti, illetve van egy másik ilyen ige, hagyd az Úrra az utadat, bízzál, ő benne munkálkodik. Szóval ezek az igék abba az irányba indítottak megmagyarázhatatlan módon, hogy a teológiára jelentkeznek. Édesapám azt mondta nekem, hogy fiam, az első évet azért fejezd be. Felvételizzél, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz. És én így csináltam, fölvettek a teológiára, és ott számomra a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy itt semmi nem adott, hogy én jól érezzem magamat. Itt csupa olyan dolgokat kell csinálni, amiben bele kell feszülni. Ez nekem nem a komfortzónám, de mégis a helyemen vagyok. Ez egy megmagyarázhatatlan dolog. Azt hiszem, hogy leginkább az volt benne, hogy az ember ott van a helyén, ahol az Úr Jézus Krisztus látni akarja, és ahol Jézus Krisztus ott van. És hogyha ő ott van, akkor a leglehetetlenebb helyzetekben is otthon tudjuk magunkat érezni. Szóval így született meg az a döntés, hogy egy év tanulmány után átjelentkeztem a testnevelés szakról a teológiára. És mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az Isten lelke vezetése nélkül az első két betűig jó volt az irány. Mert a testnevelés és a teológia első két betűje megegyezik, csak utána nem. És az picit arról is beszél, hogy Jézus Krisztus nélkül az ember mennyire tud bolyongani, mert biztos nem jutottam volna el oda, abba a hivatásba, amiben azóta is állok, most már 27 éve végzem a szolgálatot lelkipásztorként.
Lelkipásztorként biztosan több tapasztalata van arról, hogy másokat hitre vezetett. Mondana valamit arról, hogyan történik ez, illetve mit érez ilyenkor?
A Biblia arra tanít, hogy minden keresztény ember az újjászületésével együtt kap lelki ajándékokat, amiben Isten szent lelke őt jobban használni tudja. Talán az én ajándékaim között ott van az, hogy az evangéliumot úgy tudom elmondani, hogy az némelyek számára különösen is érthetővé válik, és az Isten ebben használ. Számomra az egyik legcsodálatosabb élmény, amikor a feleségem hitre jutott, mert hogy amikor megismertem, akkor még nem járt hitben, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ateista volt. De bekerült a gyülekezetünknek a vonzás körébe, és azon belül is a gyülekezetünk ifjúsági csoportjába, ahol én az egyik vezető voltam. És elkezdtünk beszélgetni Jézus Krisztusról, a Bibliáról, sok ellenérve volt, nekem voltak azért érveim, de valójában az ember nem attól jut hitre, hogy jobban tud a másik oldalon ülő érvelni, mint aki nem jár hitben, hanem egyszerűen attól, hogy az Isten szent lelke kiárad. És az én drága feleségemet az Úristen ezeken a beszélgetéseken keresztül bombázta a maga ateizmusában, hogy azt szerte törje. És eljött az a pillanat, amikor eljött velünk ő maga is egy nyári táborba, ahol még intenzívebben hallott Jézus Krisztusról, az ő haláláról, föltámadásáról, annak újjászülő erejéről, és gyakorlatilag az elméjében már minden tudott, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal járni, hogy lehet oda találni, mit jelent az újjászületés, csak éppen ő nem ment mindezeken keresztül. Amikor az életét átadta Jézus Krisztusnak, én is ott voltam, és együtt imádkoztunk. És annyira döbbenetes volt látni azt a változást. Nem minden embernél van ez így, de nála mindenképpen így volt, hogy az imádság előtt ott volt egy olyan ember, aki Krisztus nélküli az életét, és amikor kimondta azt, hogy itt vagyok, Uram, leteszem az én bűneimet, és veled akarok járni, akkor az imádságból fölállt egy olyan valaki, akinek az életében már ott volt nagyon erőteljesen. És amilyen kardosan tudta annak idején egyébként a maga ateista gondolatait mondani, azóta olyan nagyon-nagyon határozottan tudja mondani a Krisztusit másoknak. Látta még jó néhány újjászületés, de nem is az a lényeg, hanem maga a csoda. Tehát amikor az ember ott van a szülőszobában, és látja, hogy megszületik egy kisgyermek, akkor a csodában van része fizikai értelemben is. Amikor pedig azt láthatjuk, hogy itt van egy ember, aki Krisztus nélkül élte az életét, és egyszer csak kinyílik Jézus Krisztus fele, és hittel megragadja őt, és mássá lesz, ez még talán annál is nagyobb csoda, és engem ez annyira megragadott. Onnantól kezdve, akiket az Úristen oda terelt elém, azokra én úgy igyekeztem tekinteni, és igyekszem, hogy én a magam részéről szeretnék egy könyv lenni, ami segít abba, hogy ők elinduljanak Krisztus felé, és hogyha nem csak az elindulás, hanem a megérkezés is van, akkor még inkább örülök, mert valami megint történt, ami az Isten országa szempontjából fontos. Az őskeresztény gyülekezetnek az volt egyik ismérve, hogy az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, a krisztusi hitre jutottakkal, akik Jézussal élték az életüket, és nekem ez a vágyam, hogy ez ma is így történjen.
El tudja képzelni, hogyha a felesége nem fogadja be Jézust a szívébe, akkor is házasok lennének?
Semmiképpen nem.
Tehát mindenképpen hívőtársra vágyott.
Ennél többre. A lelki pásztori szolgálat az 100%-ig a Krisztus jelenlétében megélt szolgálat. Ha valaki nem jár hitben, az egy felemás iga, és az még egy egyszerű keresztény emberként élem az életemet, akkor is mondjam így necces. De ha én lelkipásztor vagyok, akkor különösen is fontos, hogy aki az én társam lesz, arra az Isten is rámondja az igent, hogy igen, ti ketten ezt tudjátok csinálni. Úgyhogy mielőtt mi összeházasodtunk volna, hát én megtusakodtam azért ezt a részét is, hogy Uram, szabad nekem ennek a lánynak udvarolnom, belemerhetünk ebbe a dologba vágni. Ez kétszeresen is fontos, mert egyrészről az ő életét is tönkre tehetem, ha ő jön egy olyan szolgálatba, amiben ő nem tud társam lenni, másrészről pedig az én lelkipásztori hivatásom is hajótörés szenved. Úgyhogy meg kellett ezt harcolni, és azt gondolom, hogy egyébként az életnek sok olyan területe van, amikor meg kell harcolnunk a jó döntéseinket, hogy azon Isten áldása is ott legyen.
És tapasztalja ezt az áldást a házasságukban, életében?
Nem csak a házasságban, hanem a lelkipásztori szolgálatomban is, amikor Isten újabb és újabb feladatok elé állít. A gyülekezeti életünknek volt egy olyan időszaka, amikor Isten megengedte azt, hogy a gyülekezetünknek az infrastruktúrája bővülhessen. Elkezdtünk építkezni. Amikor ebbe belekezdtünk, Isten szent lelke elém hozott egy igét, ami így hangzik, mindennek rendelt ideje van. Ideje van az építkezésnek, ideje van más dolgoknak, és az ige arra tanított engem, hogy most, ha az építkezésben vagyunk, akkor bizonyos más dolgokat el kell engednem, mert egyszerre mindent nem lehet. Ez például a lelkipásztori szolgálatom szempontjából fontos. Egy másik ilyen aspektus, amikor összeházasodtunk, akkor én az ifjúsági szolgálatban voltam benne, és úgy éreztem, hogy nekem ezen a szolgálati területen van feladatom. De az én aranyos feleségem nem ugyanaz a karakter, mint én. A lendület, ami bennem jön, az neki kihívás. És az életünknek a legelején megfogalmazta azt, hogy te Csaba, ezer fele mész, és minden fele vagy, de én így nem tudok lenni. És akkor nekem ez egy nagy kérdés volt, hogy most mit csináljak, mert nekem ezer fele kellene, mert ez az én hivatásom, de itt az én feleségem, aki meg nem tud ezer fele lenni, és ő pedig a hétvesem. És akkor a Bibliában megvan írva, hogy aki az ő családjáról gondot nem visel, rosszabb a hitetlennél. És akkor azt kellett mondanom, hogy nekem itt a feleségem, és úgy kell csinálnom, hogy rávaló tekintettel kell a szolgálatomat csinálni, hogy abba ő ne örlődjön föl, és akkor váltottam, és persze még így is neki kihívás, de talán most tudjuk úgy csinálni a dolgokat, hogy azért mindkettőnk számára megfelelő.
Bizonyára van olyan tapasztalata, amikor valamilyen nehézségen a hite segítette át, általa kapott reményt.
Alapvetően a lelkipásztori szolgálat küzdelmes szolgálat. Hétfőtől vasárnapig küzdünk, harcolunk a gyülekezet közösségéért, az emberek lelki üdvéért, hogy szépen fogalmazzam, vagy különböző problémákban emberek gyógyulásáért, a fiatalokért, hogy hitre jussanak, és ez rendkívül sok olyan helyzetet teremt, ami kérdőjeleket rak. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. 100%-os erő bedobással ott vagyunk a hittanoktatásban, meg konfirmálunk, és nekem a szívem szándéka az, hogy ezek a gyerekek ott maradjanak. De amikor azt látom, hogy eltűnnek, akkor fölmerül a kérdés, hogy de hát akkor mit csinálok én? Vagy amikor egy igehirdetést elmondok, és utána az embereknek az életeiben nem látszik semmi abból, hogy ők ezt megszívvelték volna, akkor mi értelme ennek az egésznek? Ilyen kérdésekre, meg sok minden egyéb másra is, valójában a hit és a Szentírás adja a választ és a túllendülést, hogy igen, folytatjuk, csináljuk, és hittel, élő reménységgel.
Biztatásgyanánt mit mondana? Miért érdemes a hitben járni?
Nagyon egyszerű a dolog. Az Isten kegyelméből, a szeretetéből születtünk mindannyian meg. Isten soha nem teremtett semmit cél nélkül. Minden ember életének megvan a célja, rendeltetése. De hogy ez mi? Ez a Krisztussal való élő kapcsolatban válik nyilvánvalóvá. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy én Krisztussal járom az életemet, elindult az a program, amiért én megszülettem. Olyan érdekes látni Mózes történetét. Mózes életének az első 80 esztendeiről nem olyan túl sokat beszél a Biblia. Onnantól kezdve válik a Szentírás beszédessé, hogy Isten elhívja őt és beállítja őt a szolgálatba, és onnantól kezdve lesz igazából Mózesnek az élete említésre méltó. Ugyanez a helyzet, amikor mi Krisztussal elkezdjük élni az életünket, akkor ott vagyunk, ami az Isten szempontjából is megemlítésre méltó, aminek van értelme, és ami az örökké valóság szempontjából fontossá válhat. Izgalmas ez az út, mert hogy Isten olyan úton visz végig, amire sokszor az ember nem is biztos, hogy gondolt volna, hogy abban neki része lesz. A hívő élet az teli van meglepetésekkel, Isten nagyszerű meglepetéseivel. Miért jó hitben járni? Mert kell meggyőződésem, hogy ha rám nem talál rám a Krisztus, akkor minimum 50% annak az esély, hogy azért én lehet, hogy elvált ember lennék. A Krisztussal való közösség az az embert úgy viszi előre, hogy először is ne akárki legyen a társa, hanem az, aki hozzáélik. És aztán utána nyilván arra is tanít az Úr, hogy tudjunk szépen együtt élni, egymást szeretetbe elhordozva, és készek lenni, hogy tudok én készé lenni, hogy formálódjak feleségemnek az örömére. Szóval, hogy rendkívül sok aspektusa van, ami miatt jó kereszténynek lenni, de az alap az mégiscsak az, hogy Krisztusban vagyok az, akinek Isten elgondolt.
Kinek tartja Jézust az életében?
Ő az én Uram. Föl kell tennem újra és újra a kérdést, és föl is teszem, hogy mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem? Hol akarsz látni? Miről kell nekem beszélnem? És hol kell hallgatnom? Mit kell csinálnom, hogy hasznos eszközöd lehessek? Ő az én megváltom. Mert ha ilyen magamban nézek, akkor azt mondom, hogy hát én csetlek botlok. Biztos vagyok benne, hogy annyi hibát lehet találni bennem, és találnak is, de hogy végül is nem ez határoz meg engem, hanem az, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és bocsánatot adott. Ő az én megváltom, szabadítom, aki a különböző leragadásaimból ki tud húzni. Amikor nagyon mélyen vagyok, mert elcsüggedek, mert elkeseredek, mert valami nagyon fáj, és akkor jön, és kedvesen átölel, segít. Volt olyan igehirdetés, ami után azt mondtam, hát itt mindent elrontottam. Mondtam is magamban, hogy uram, hát ne haragudj, hát ennyire ügyetlen voltam, mert a valóság az az, hogy az emberi szó az Isten országának a kifejezésére kevés. Tehát, hogy mi tökéletlen szavakkal próbáljuk leírni azt, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Krisztus, milyen nagy dolgokat képzelte, minden példa sántít, és egyáltalán, bocsánat, hogy ezt mondom, annyit bénázunk. És volt így, hogy így jöttem le, és akkor egyszer csak oda jön valaki, és azt mondja, köszönöm. És akkor mondtam, uram, köszönöm, hogy egy kicsit vigasztalsz, hogy hát akkor még ez is valamit jelenthetett valakinek. Szóval ő az én szabadítom, és még sok ilyen kifejezés van a Bibliában, aminek mind-mind megvan a maga helyén a maga jelentőséges értelme.
Lelkipásztorként a földi élete közepén milyen vágyak vannak a szívében?
A lelkészekről úgy szoktak gondolkodni, ők biztos, hogy az ég és a föld között vannak, de nem, azért én két lábbal vagyok a földön, és sokféle vágya van. Az egyik nyilván az, amit a gyülekezetben látni szeretnék, hogy az Isten országa ott, abban a közösségben gyarapodjon, sokan újjá szülessenek, és sokaknak öröme legyen Krisztusban. Ez egy csoda. De mint magánember vágyom arra, hogy a feleségemmel, gyermekeimmel együtt tudjunk lenni, és sok minden szépet meg tudjunk élni. Kicsit lássuk a világot, és kicsit ki is tudjunk kapcsolni, amikor csak magunk tudjunk lenni. Nyilván imádkozom a gyermekeimnek jövendőjéért, hogy ők is megtalálják a párjukat, megtalálják a hivatásukat, és abban az újban, amikor kirepülnek, és saját önálló életet kezdenek, soha ne veszítsék szem elől Jézus Krisztust.
Hogyan kapcsolódik ki, töltődik fel?
Szem előtt kell tartani, és nekem fontos, hogy a lelkész is ember. Nekem például a töltődésben fontos dolog, hogy legyen mozgásom. Tudjak elmenni, én nagyon szeretek kerékpározni, kajakozni, és azok az idők, amiket ott töltök, a lelkem szempontjából is nagyon fontos töltekezési időszak. Legyen olyan idő, amikor tudok olvasni, elcsendesedni, imádságban lenni, a lelki életemet megélni. Töltekezem a családból. Az, hogy lehet családunk, ez egyszerre egy kihívás, mert a szolgálatot egyeztetni kell a család élettel, és nagyon nehéz, de azért talán nem lehetetlen, és ugyanakkor egy ajándék is. És az egy töltekezés, amikor ott van a feleségem, ott vannak a gyerekeim, de töltekezés a szolgálat is. Amikor emberekkel találkozok, és beszélgetünk, és abban a beszélgetésben egyszer csak azt érzem, hogy itt van az Úr Jézus Krisztus, az egy nagyon jó dolog. Töltekezés az, amikor megtörténik az, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. És azért egy nagyon nagy kiváltság, a végére hagytam, de nem ez van a végén, hogy az a kiváltságunk, hogy Isten igéjével foglalkozhatunk. Az Isten igéje az egy olyan kút, ami feneketlen, kimeríthetetlen, amikor az Isten szent lelke megtisztel azzal, hogy egy picit mélyebben érthetem a Szentírást, és rácsodálkozhatok, az nagyszerű. És amikor utána a kapott igét fölvihetem a szószékre, és egyszerűen úgy történik, mintha bekapcsolódnék az Isten szent lelkének az áram körébe, és az ige nem csak, hogy kimondásra kerül, hanem árad. Ott energiák mozdulnak meg.
Kedves hallgatók, Faragó Csaba lelkipásztor tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.